2,4 és kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
Hét óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
A magyar-francia nukleáris együttműködés erősítése kritikus fontosságú, ugyanis ez alapvető bástyája lesz hazánk energiabiztonságának az elkövetkezendő években, mondta Szijjártó Péter, külgazdasági és külügyminiszter. A minisztérium közleménye szerint a tárcavezető a francia ipari és energiaügyi miniszterrel, Marc Ferracci-val folytatott megbeszélését követően kijelentette, hogy a két ország együttműködésének legstratégiaibb területe a nukleáris energia melletti kiállás. Szijjártó Péter emlékeztetett arra, hogy Franciaország Európa vezető atomenergia termelője, a francia nukleáris ipari vállalatok a világ legmagasabb technológiai színvonalát képviselik, így Magyarországnak érdeke az eddigieknél is szorosabb együttműködés ezen a téren. És ebben a tekintetben a franciák is ugyanezt akarják. A paksi beruházás során a Framatome fogja szállítani az erőmű irányítástechnikai rendszerét, emellett pedig az új erőmű turbináinak gyártását is egy nagy francia vállalat végzi majd, fogalmazott Szijjártó Péter. Ukrajna nem áll készen arra, hogy tovább lépjen a csatlakozási folyamatban, mondta az Európai Uniós ügyekért felelős miniszter közösségi oldalán, ahol közölte, levélben kérte az uniós bővítéséért felelős biztost az Európai Bizottság eddigi támogató álláspontjának felülvizsgálatára. Boka János a bejegyzésben azt írja, Zelenszkij ukrán elnök aláírta azt a törvényt, ami felszámolja az ukrán korrupció ellenes ügynökségek függetlenségét. Boka János jelezte, Ukrajna nem áll készen arra, hogy tovább lépjen a csatlakozási folyamatban. A kényszer sorozások során alkalmazott erőszak a nemzeti kisebbségek jogainak szisztematikus megsértése, és az új jogszabályok és intézkedések is mind ezt támasztják alá, fogalmazott. Kérdésesnek nevezte, hogy Ukrajna egyáltalán eleget tesz-e a jelenlegi uniós támogatások folyósítási feltételeinek. Levelében a tárcavezető arra kérte az Európai Bizottságot, hogy vizsgálja felül eddigi támogató álláspontját az első ukrán csatlakozási klaszter megnyitásával kapcsolatban. 10-ből 8 állami ösztöndíjas képzésen jutottak be a felsőoktatási intézményekbe, ami mintegy 74 ezer hallgatót jelent, mondta a kultúráért és innovációért felelős miniszter. Hankó Balázs közlése szerint az állami ösztöndíjas képzésekbe felvett hallgatók száma 2,5 ezerrel több, mint a tavalyi évben volt. Hozzátette, ez az adat a felsőoktatás megújulása utáni 2022-es felvételi évhez képest 13,5 ezerrel magasabb. Egy évben 74 ezer állami ösztöndíjas diákra 148 milliárd forintnyi oktatási, tanulmányi forrást biztosítanak a versenyképes, sikeres magyar egyetemeknek, fogalmazott a miniszter. Emlékeztetett arra, hogy az idei volt az elmúlt másfél évtized legsikeresebb felvételie, hiszen összesen 95.907-en nyertek felvételt a megújult versenyképes magyar felsőoktatásba. Kiemelte, hogy már 3 éve 90.000 felett van a felvettek száma, emellett minőségi előrelépés is történik évről évre, és vannak olyan képzési területek, amelyek erősödnek. Hankó Balázs jelezte, az elmúlt években ugyan mindig a gazdaságtudományi képzés volt az aranyérmes, de az első helyet most a mérnöki informatikus képzések nyerték el, erre a területre csaknem 21 ezer hallgatót vettek fel. A második helyen a gazdaságtudományi, a harmadikon pedig a pedagógus szakok végeztek. Végül az időjárásról. Délelőtt inkább csak északnyugaton fordulhat elő csapadék, majd délutántól délnyugat felől növekvő számosságban és akár ismétlődő jelleggel várható zápor, zivatar. A keleti ország részben heves zivatar. A csúcs hőmérséklet 26 és 40 fok között alakul. Kedves hallgatóink, híreket hallottak.
kacsint a hajnali fény a messzi távolból, és felébreszt egy gyönyörű dal, mi az álmaidról szól, és elindulsz, hogy megtaláld az út, merre vezet, s a jó irányba fordulsz, a sors fogja kezed, fogja kezed. Oly nehéz, ha egyedül mondtottnám, de ha legyedettás egy jó barát, együtt könnyen hatám. És elszaladt, hogy sok-sok év, és az út lesz maga a cél. Az óceánon is átérsz, a vitorlákat hagyja a déli szél. Sok szép emlék, a titok ennyi, semmi más. Szeretet, béke, vigasz kell, ez a legszentebb varázs. Mi 30 éves színpadon, elszalad az idő. A képzeletünk szárnyán, repül a vágy és új álmokat sző.
Beszélgetés.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszöntöm hallgatóinkat. A mikrofonnál a szerkesztő műsorvezetőt, Farkas Erzsébetet hallják. Műsoromhoz jó rádiózást és tartalmas időtöltést kívánok! A telefonvonal túlsó végén a Szent István Rádió mikrofonja előtt nagyon sok szeretettel köszöntöm Hortiné dr. Batu Editet, a JASZ Múzeum nyugalmazott igazgatóját. Köszönöm szépen, hogy a rendelkezésemre áll.
Jó napot kívánok, és üdvözlöm a kedves hallgatókat!
Természetesen, ha a JASZ Múzeum nyugalmazott igazgatójával beszélgetek, akkor nem kérdezhetem másról önt, mint a jászokról, és nem véletlenül választottam mai riportunk és beszélgetésünk témájául éppen a jászokat, hiszen hamarosan kapcsoljuk majd JASZ Szent Andrást, hiszen idén onnan közvetítjük majd a jászok világtalálkozójának ünnepi szentmiséjét. Na de ne szaladjunk ennyire előre, menjünk vissza a történelembe, a jászok történetébe. Milyen messzire is, kedves hölgyem? Mit lehet tudnunk a jászok történetéről és eredetéről?
Több száz évet vissza kell mennünk azért a jó messzire a történelemben, hiszen azért az többnyire köztudomású, hogy ugye a jászok, akik most mind a mai napig Magyarországon élnek, nem magyar származásúak.
Hanem milyenek?
Hanem alánéredetűek. És ugye a nyelvükben pedig az indoeurópai nyelvcsalád, azon belül is a szteppi iráni, hát nyelvet beszélték a mi őseink, és bizony, hát messziről érkeztek az országba, a Magyar Királyság területére. Hát a jelen ismereteink szerint a 13. század második felében érkezik a jászoknak, ennek az alánéredetű jász népcsoportnak egy kisebb csoportja a kunokkal együtt. Ez egy kisebb jászközösség, nagyobb számban nyilván a kunok érkeznek kötönyfejedelem vezetésével, és voltak éppen amiért arra kényszerültek, hogy elhagyják korábbi őshazájukat, korábbi szállásaikat, az nem volt más, mint hogy a tatárok elől menekülni kellett. Tehát voltak éppen a mongol-tatár seregek mozdították ki mind a kunokat, mind a jászokat a Kaukázus előteréből, és ezért kényszerültek új hazát keresni. És az alán birodalom népességének egy kisebb csoportja valamilyen módon a kunokhoz menekült és tőlük kért oltalmat, majd ezt követően velük együtt menekültek tovább és kerestek új hazát, és ugye így érkeznek ide a 13. század második felében, és ugye 4. Béla engedélyével letelepednek Magyarországon. Voltak éppen 4. Béla az Alföld közepére telepítje le ezeket a keletről érkező népeket, amely ebben az időben igen lápos és mocsaras ingoványos vidék. A jászokat a Mátra közelségében, tehát a Mátra lábánál elterülő Zagyva medencébe telepíti le, a kunokat pedig a mai Nagy- és Kiskunság területén. Tehát tulajdonképpen mindig egymás mellett éltek, és élnek mai napig, mégsem teljesen együtt.
Mi jellemző a jász emberekre? Honnan ered ez a jász szó? Tudunk erről valamit?
Hát a jász szó a jelenlegi ismereteink szerint az alánok régi nevéből, az ás szócskából származtatható, tehát a régiségben azt a népcsoportot, akik a jászok elődeit képezték, ásoknak, ászoknak nevezték, majd később egy jétoldalék került, ugye, oda is így lettek jászok. Most a jászok közvetlen rokonai a Kaukázusban élő osszétek, akik szintén alánok, és ők is ászok, csak a grúzok valamilyen oknál fogva őket nem ászoknak, hanem oszoknak nevezték, és így alakult ki egy átalakulás eredményeként az osszét népnév. Tehát gyakorlatilag ők is alánok, ugyanúgy, mint a mi őseink is. Tehát egytől akadtunk.
És azt olvasom, hogy a jászok kapitányokat választottak, legfőbb bírájuk pedig a nádor volt.
Éppen a letelepedést követő kiváltságaiknak köszönhetően ugye egy teljesen szabad, önálló életet élhettek. És a török hódoltság előtt székrendszerben működtek a jászok, majd később kerületi rendszerben, tehát nem tartoztak soha semmilyen vármegyéhez. Ez volt az egyik lényeges pontja a kiváltságoknak, hogy nem volt fölöttük például földesúr, ők meg nem voltak a szó legszorosabb értelmében vett jobbágyok. Ugyanis nevezték őket királyi jobbágyoknak, de az teljesen más volt, mint amikor egy valódi földesúr, ugye, hát ül fölöttük, és ugye az ő jobbágyaik. Tehát sem a jászok, sem a kunok nem voltak ilyen értelembe vett jobbágyok, kerületeik voltak. A török hódoltság után alakul ki a Jászkun 3-as kerület. Tehát ugye a Jász kerület, a Nagykun kerület, Kiskun kerület élén a kerületi vagy partikuláris kapitányokkal. Fölöttük állt a Jászkun főkapitány, vagy Nádori főkapitány, mert ugyanis a Nádor nevezte ki a főkapitányt. Amíg a kerületi kapitányok Jászok és Kunok közül választattak, addig a Jászkun főkapitányt a Nádor választotta, és mindig a magyar főurak sorából. Most nem kronológiai sorrendben mondanám, voltak az Eszterháziak, voltak az Almásiak, voltak az Orciak, vagy a Szentkirályiak, a Rádaiak. Például a Rákóczi Szabadságharc idején a nagyságos fejedelem Vajai Vajádám kurut brigadíros nevezte ki a Jászok és Kunok főkapitányának. Tehát gyakorlatilag mindig fölöttük a főkapitány egy magyar főúr volt, ugye fölöttük állt a főkapitány fölött állt a nádor, a királyi helytartó tanács és úgy maga a király. Tehát egy nagyon jól felépített közigazgatási rendszerük volt, amelyben ugye éltek mind a Jászok, mind a Kunok, mert hiszen nem lehet külön beszélni a két népről, hiszen a sorsuk majd 800 évig összefonódott. És ugye azon kiváltságok, amelyeket kaptak már a letelepedésük után, de nyilván ezen kiváltságok hol bővültek, hol szűkültek, de minden esetre vám és harmincad mentességet élveztek. Területhez kötött autonómiájuk volt, és valóban saját bíráik, kapitányaik döntöttek felettük. Tehát ha valaki például valamit elkövetett a Jászkunság területén, valamilyen latorságot, ugye, amiért aztán a bíróság elé került, akkor a Jászkun főkapitány és testülete döntött az ítéletről. Nem valami országos, tehát ítélőszék, hanem a saját bíráik, kapitányaik voltak. Ez egy nagyon különleges kiváltságot jelentett, mert ugye a Jászok és Kunok is féltve őrizték. Gondoljuk már el, hogy az ország közepén él két népcsoport ilyen kiváltságokkal, körülöttük meg ugye a vármegyék népessége, földesurakkal, jobbágyokkal, nagy elnyomatásban. Azért ez egy különleges állapotot jelentett, szabadon fejlődhettek. És ugye azért ez nagyon sok embernek, hát, hogy is mondjam csak, irigységként is tekinthettek rájuk, és nyilván például a jászság szabályozta a jászságba való beköltözést és itt lakhatást. Ezért is nevezték többek között a jászokat hideghónajúaknak, mert nagyon zárt közösséget alkottak, ugyanis féltették a kiváltságokat, és ezerszer is meggondolták, hogy kiket engednek be maguk közé.
Ha történetét nézzük a jászoknak, bizony voltak megpróbáltatásaik. Például, mikor a törökök kiűzték Magyarországról őket, Első Lipót eladta a Jászok és a Kunok lakta területeket a német lovagrendnek, de ebbe a jász emberek nem nyugodtak bele, ezért úgy döntöttek, hogy szabadságukat saját pénzükön visszavásárolják. Szóval életre való emberek ezek a jász emberek, ezt minden túlzás nélkül kijelenthetjük.
És nagyon kitartóak, makacsok, és amit kigondolnak, azt az utolsó leheletükig véghez viszik. Azt gondolom, hogy a történelem ezt számtalanszor bebizonyította, de többek között ez is, amit most említett ön, hogy ugye a török hódoltság után a Jászkunság, mint fegyverrel meghódított új szerzeményű terület a Bécsi udvarhoz kerül. Akkori uralkodónk, ugye Első Lipót, igazából nem tud vele mit kezdeni, mert soha nem tartozott oda, azt viszont jól tudja, Lipót, hogy a kincstára üres. Elgondolja, hogy el fogja adni az új szerzeményt, az új jószágot, ugye így nevezték annak idején a vagyontárgyak némelyikét, tehát a jószágát, előtte azonban 1699-ben felméreti egy egri kamarai prefektussal, bizonyos Pencz Jánossal, hogy végül is tudni szerette volna, hogy milyen vagyon elemekkel rendelkezik. Ez az összeírás akkor egy szomorú dolognak az előfutára volt, jelesen az eladásnak. De így utólag, ha most nézzük a kutatók és a kutatás szemszögéből, akkor ez egy felbecsülhetetlen értékű forrásunk a 18. századra vonatkozóan, hogy az akkor élt emberek milyen vagyonnal rendelkeztek, minden ingó és ingatlan, hát ugye jószágukat felvették a listába, és ez ma nagyon jól kutatható. Tehát miután ugye elkészült az összeírás, utána nem sokáig teketóriáztak, mert 1702-ben valóban 500 000 rénesi, vagyis rajnai aranyforintért eladták a jászmúzságot a német lovagrendnek. A német lovagrend nagymestere valamilyen agyafiságos rokonságban volt egyébként Lipóttal, tehát már akkor is ugye a rokonság némelyike kaphatta meg esetleg, vagy előbb megkaphatta a általa áhított akár ingatlant, vagy földet, vagy bármit. Tehát végül is 1702-ben a jászkunság ugye lakói elvesztvén szabadságukat, korábbi kiváltságaikat jobbágyi sorba kerülnek. Tulajdonképpen ez az időszak lett volna az, ez 43 esztendeig tartott ez az eladás, amikor a jászok és a kunok igazi jobbágy sorba kerülnek, mert fölöttük a földesúr a német lovagrend. Ez valójában így volt, de a valóságban nem sok minden tudott érvényesíteni a német lovagrend. Hát először is ugye az eladást követően 1703-ban megkezdődött a Rákóczi szabadságharc, amelyhez ugye a jászok elsőként csatlakoztak. Tették ezt azért is, mert a győzelmétől remélték sorsuk jobbra fordulását. De hát nyilván hazafiúi érzületből is. Egyébként a fejedelem, mint ahogyan már korábban utaltam rá, vissza is adta a jászok kunok jogtalanul elvett kiváltságait, szabadságát, és ugye föléjük helyezte Vajai Vaj Ádám, a kuruc brigadérost, mint jászok főkapitányt. Ugye a jászokat ebben az időben Bercsényi Miklós generális fennhatósága alá helyezte a fejedelem, aki nagyon jó katonáknak tartotta a jászokat. Azt írta róluk, hogy nagyon jó kurucok, bátrak, hűségesek, de nem félnek a csatában, de csak lovon hajlandók harcolni. Gyaloghúszárok nem akarnak lenni, gyalogkurucként nem akarnak harcolni. És mindig csak a ló hátán szágoldanak, úgy jellemezte, hogy a széllel szállnak. És azért volt Bercsényinek némi panasza is rájuk, mert azt mondta róluk, hogy az a nagy probléma a jászokkal, hogy nagyon szeretik a bort meg a pálinkát. És ha beboroznak, bepálinkáznak, akkor nem átallanak dorbízolni. Na már most egy ilyen alkalommal, amikor jó bepálinkázhattak, kirabolták Bercsényi Miklós generális társszekereit Verebély falu határában. Aztán egy másik nagy gondja is volt még Bercsényinek ugye a jászokkal, hogy nyáridőben hazajöttek aratni, akár engedte őket, akár nem. Hát a levelezéséből tudjuk, hogy ezért sokszor megfette Bercsényit Rákóczi Ferenc, hogy miért engedi el őket. És akkor Bercsényi írja, hogy de hát nagyságos fejedelem, elmennek ők az akkor is, ha nem engedem, de becsületükre legyen mondva, hogy mindig visszatérnek. Tehát ugye Rákóczi szabadságharc, a jászok ugye ott harcolnak, nyilván a kunok is ott harcolnak, de most a jászokról beszélünk, és ugye sajnos elveszik a szabadságot, oda lesz a jászok kunok reménysége, de azért annyit elérnek a szabadságharcot követően, hogy 1714-ben zálog formára változtatják az eladást, ami azt jelenti, hogy egy reménységet kapnak arra vonatkozóan, talán egyszer visszaváltató lesz. Tehát azért addig még elterik jó pár esztendő. Ugye aztán 1740-ben Lipótot a trónon a fiatal Mária Terézia váltja fel. Rá ugye egy esztendőre 1741-ben megindul az osztrák-porosz örökösödési háború, ahol ugye a jászok és a kunok is kiveszik a részüket, igen, hát becsületesen, hiszen a nádor meghirdeti az inszurekciót, ugye a nemesi felkelést, és a kiváltságaik ért cserébe egyébként a jászok és a kunok örökös katonai szolgálattal tartoztak a mindenkori uralkodónak. Tehát, amikor a nádor meghirdette a felkelést, a jászkunságból 1000 lovas huszárt állítottak ki, felszerszámozva a lovakat, és felmundírozva a huszárokat, és indították útjára őket ugye a háborúba. Derekasan helytálltak, majd később az 1743-as háborúban is, és mindezen körülmények. Plusz még ugye a bécsi udvarban állandóan az eladás 43 esztendej alatt ott tartózkodó jász és kun követek, akik ellent mondtak az eladásnak, ez a kifejezés ma már ismeretlen, ma azt mondanánk, hogy tiltakoznak, protestálnak. De régen azt mondták, így fejezték ki, hogy ellent mondtak ennek a jogtalan eladásnak, tehát ott is folyamatosan írásban, szóban, tehát mindig a király nógatták, hogy kapják vissza a szabadságukat. Tehát mindezen körülmények végül is 1745-ben meghallgatásra találtak, és Mária Terézia kegyesen aláírta azt a diplomát, amelyben visszaadta a jászoknak és a kunoknak a korábban jogtalanul elvett kiváltságait és szabadságát. Ugye ezt a diplomát május 6-án írta alá, és gyakorlatilag ezért minden évben a jászok és a kunok május 6-át a legnagyobb ünnepüknek tartják, és nagy ünnepségeket, emlékünnepségeket rendezünk, és a legnagyobb örömünkre 2014 óta viszont ugye a Magyar Országgyűlés történelmi emléknappá nyilvánította a redemciós diploma aláírásának napját, tehát május 6-át, és ez azért még egy nagyobb hangsúlyt adott ennek a nagy jelentőségű történelmi ünnepnek.
Thank you.
Jelenleg is ott laknak a jászok, és ott találkozhatunk jász emberekkel, ahová annak idején letelepült ez a népcsoport. Tehát maradtak azon a helyen? Többé-kevésbé igen.
Így van, de azért azt el kell mondani, hogy ki a jász? Na, ez egy nagyon érdekes kérdés. Ha mondjuk ezt a török hódoltság előtt kérdezik valakitől, hogy ki a jász, akkor azért még a legjobb válasz erre az lett volna, hogy az, aki annak született. De nyilván már akkor is, már a tatárjárást követően is voltak, tehát betelepülők és nagy keveredések a házassági kapcsolatok terén. De a török hódoltság után még többen költöznek a jászság területére, majd aztán az igazi nagy változást a redemciós időszak ugye hozza, mert a visszaváltás összege az 580 ezer rajnai aranyforint olyan nagy összeg lehetett, amivel a jászokkunok akkor maguk nem bírtak. Sokan próbálták egyébként meghatározni, hogy mennyi lehetett ez az összeg, csak találgatások vannak, de igazi pontos adatot nem tudunk. Van, aki azt mondja, hogy talán Magyarország egész éves költségvetése, de nem lehet ezt biztonsággal tudni, ez is csak egy feltételezés. Tehát visszatérve 1745-re hatalmas kölcsönöket vesznek fel a jászok és a kunok is, és megnyitják a jászok, ugye említettem volt, hogy milyen zárt közösséget alkottak, és korábbi szokásoktól eltérően megnyitják a jászság kapuit a betelepülő felvidéki kisnemesek előtt. Tehát megengedik jó néhány kisnemesi családnak, hogy beköltözzön a jászság területére, majd aztán bezárják a kapukat, és mindazok, akik beköltöztek, és részt vesznek pénzzel a redemcióban, ettől kezdve jásszá válnak. Annak ellenére, hogy mondjuk úgy hívják őket, hogy Tajti, Balajti, vagy Lékó, vagy vegyük a lengyel és német származású mestereket, akik szintén ugye itt élnek a jászságban, mint a Kreitzermeier, a Schenkenbach, de lehetne tovább sorolni őket, és részt vesznek a redemcióban, fizetnek a földjükért, és redemptus gazdává válnak. Tehát a redemciót követően arra a kérdésre, hogy ki a jász, az volt a helyes válasz, az a jász, aki részt vett a redemcióban. Nyilvánvalóan vannak olyan jász családok, akiknek a származása több száz évre visszavezethető, kimutathatók esetleg a jász gyökerek, de igazából óriási volt a lakosság keveredése, ugye a házasság, az exogám házassági kapcsolatok, és ennek ellenére azok, akik eredendően nem jász származásúak mégis, és élvezték a jászoknak adományozott kiváltságokat, ezért a jól felfogott érdekük az volt, hogy ők magukat a jászokkal azonosítsák, és ugye jásznak tartsák magukat. Egyébként nagyon érdekes, mert a jászok mindig azt mondták magukról, ma is ezt mondjuk, hogy jászok vagyunk, de magyarok. És nagyon jó, hogy nem kell választanunk a kettős identitásunkból, mert nagyon nehéz lenne már kimutatni az eredeti jász gyökereket, de az a lényeg, hogy ki minek érzi magát, ki minek tartja magát, és hogy büszkék vagyunk a jász mi voltunkra. Én azt gondolom, hogy ez egy óriási dolog.
Ha már a jászokról beszélgetünk, egy kérdés erejéig mindenképpen szót kell ejtenünk jelképükről, a letelepedésük óta őrzött lehelkürtjéről.
Igen, de azért hadd mondjam el, hogy a jász hagyományban és a jász múltban a lehelkürtje az a 16. századig jászkürt volt. Jászkürt a jászok kürtje. A 16. században kapcsolja hozzá a magyar hagyomány tulajdonképpen a lehelmondát, és azonosítja lehel vezérkürtjével. Nagyon nehezen lehetne azt körbe határolni, vagy egyáltalán se lehetne, hogy akkor hogy is van az, hogy a 13. században ugye Magyarországra érkező jászokhoz hogy is kerülhetett lehel vezérkürtje, amely vezért ugye a 10. században ugye kivégeznek Regensburgban. Tehát gyakorlatilag jászok kürtjéről beszélünk, de büszkék vagyunk arra is, hogy a köztudatban ez a kürt, ez a nagyon szép, mélyesen faragott elefántcsont kürt, lehel vezért kürtjeként is tisztelt, sőt, hát ugye talán országosan is nemzetközileg inkább így ismert. A kürt 1874 óta a Jász Múzeum gyűjteményének az egyik legbecsesebb darabja, hiszen másfél száz éves a múzeumunk. Tehát annak ellenére, hogy ez a becses tárgy egy egy felbecsületetlen értékű múzeumi tárgy, annak ellenére sokkal többet jelent itt a múzeumban is, ez mind a mai napig a JASZ összetartozást szimbolizálja.
Riportunkban most érkezünk el ahhoz a részhez, ahonnan elindultunk, és lassan már riportunk végéhez is közeledünk. Nos, arról a bizonyos Jászok világtalálkozójáról beszélek, amelynek ünnepi szentmiséjét hamarosan közvetítjük idén, Jász Szent Andrásról. Természetesen beszéljünk a történetről is egy kérdés elejéig. Azt olvasom, hogy a Jászok első találkozóját 1995-ben Jászberényben tartották a Jászkun kerület önmegváltása 250. évfordulója alkalmából, és ezt követően született meg Gál Áron költő tollából a Jászok himnusza is. Mit lehet tudnunk a Jászok világtalálkozójáról?
Ez való igaz. 1995 nagyon jelentős dátuma a Jászoknak és a Kunoknak, mert azért hosszú ideig nem volt olyan szoros kapcsolat. Ugye 1876-ban megszűnik a Jászkun 3-as kerület, és ugye más megyékhez csatolják őket, hát erről ugye többet lehetne beszélni, de az idő rövidsége miatt erre most nem térünk ki. Viszont 1995-ben a Jászkunság múzeumai kezdeményezik a Jászkun redemció 250 éves évfordulójának a méltó megünneplését. Erre nem csak a múzeumok, hanem a települések önkormányzatai is fogékonyak voltak, és megrendeztük egy egész éven át tartó, nagyon pompás, rendkívül méltó ünnepség sorozatot rendeztünk, amely Kiskunhalason kezdődött, majd a Kiskunfélegyházát, aztán Jászberényben folytatódott, aztán a Nagykunságban, Karcagon is, így tovább, de a kisebb településeken is voltak rendezvények. Jászberény városa úgy gondolta, hogy jeles alkalommal először, és ugye csak egy alkalomban gondolkodtunk, megrendezzük a Jászok világtalálkozóját is, és hazahívjuk nem csak az országban különböző vidékeken élő jászokat, ugye kirajzott jásztelepülések lakóit, hanem a világban élő jászokat is. És ez olyan jól sikerült, hogy a jász önkormányzatok azt mondták, hát akkor teremtsünk belőle hagyományt. És így is lett. 95 óta minden évben, hát kivéve a Covid két esztendejét, amikor ugye nem lehetett 2020 és 21-et, minden esztendőben megrendezzük a Jászok világtalálkozóját. A jászságot jelenleg 18 jász település ugye képezi, és a település vezetői maguk döntik el, hogy mely évben vállalják fel, és ez így megy szépen sorba. És ugye, amikor elérkeztünk a negyedik találkozó előkészületeihez, ami 1998-ban Jászvincsaron került sorra, akkor elhatároztuk, és ez az ötlet viszont a múzeumból indult el, és mi vettük fel ezt a korábban egy javasolt gondolatot, hogy válasszuk meg az újkor jászkapitányát. Ehhez partner volt Jászvincsaron önkormányzata, a polgármester asszonnyal az élen, és kialakítottuk a legújabb kori jászkapitány feladatkörét, választási ceremóniáját, beiktatási ceremóniáját, és 98-ban megválasztottuk a jászság első legújabb kori hagyományőrző kapitányát. És azóta minden jászvilág találkozónak az egyik legszebb ceremóniája az adott jászkapitány beiktatási ünnepsége, amelyet egyébként a jászságért díj átadása előz meg, ugyanis az adott település önkormányzata a főrendező, de társrendezője mindenkor kezdettől fogva a Jászok Egyesülete. És a Jászok Egyesülete, illetve pontosabban a Jászságért Alapítvány adja ki a jászságért díjat, amely egy nagyon komoly elismerés, hát itt mi egy kicsi túlzással a Jászok Nobel-díjának nevezzük, 1 millió forinttal jár annak, aki ezt megkapja. Tehát a díj átadása után kerül sor az ünnepélyes ceremóniára, amely sorában a legújabb jászkapitányt beiktatják. És ez egy nagyon szép látványosság, ugye, és a több ezer ember, aki mindig eljön a világtalálkozóra, hát ezt nagy örömmel nézi végig. És hát rendkívül sok gazdag programmal ugye terített egy világtalálkozó. A lényege az, hogy amit csak egy alkalomra terveztek a jászok, ebből egy nagyon szép hagyomány kerekedett ki.
Amelyet meg is ünnepelnek majd egy ünnepi szentmisével is. Ezt közvetíti majd hamarosan rádiónk, a Szent István Rádió. Nagyon szépen köszönöm Hortkiné dr. Batu Editnek, a Jász Múzeum nyugalmazott igazgatójának a beszélgetést. Örülök, hogy sok mindent megtudtunk a jász emberekről. Remélhetőleg ezen információk tudatában is be tudnak majd kapcsolódni kedves hallgatóink a Jászok Világ találkozójának ünnepi szentmiséjében. Ha tehetik, tegyenek így. Én pedig köszönöm szépen önnek még egyszer a beszélgetést, és további életéhez, munkájához jó egészséget és a jó Isten áldását kívánom.
Nagyon köszönöm önöknek.
Minden jót, viszont hallásra.
Viszont hallásra.
Kedves hallgatóink, ezzel mai műsorunk végéhez értünk. Munkatársaim, a zenei szerkesztő Túri Sarolta és a technikai munkatárs Somogyi Márton nevében is köszöni megtisztelő figyelmüket a szerkesztő műsorvezető Farkas Erzsébet. További tartalmas időtöltést és jó rádiózást kívánok önöknek, a viszont hallásra. Most elhangzott műsorunkat jövő héten csütörtökön reggel 8 óra 15 perctől megismételjük. Ha tehetik, maradjanak a folytatásban is a Szent István Rádió hullámosszain.
Lehet zöld az ég, és lehet kék a fű, nekem mindegy, hisz végül is így gyönyörű. A tévedés néha jó, tudod, Amerikába is így jutott el az a hajó. Így én keresem a feketét a fehérben, keresem a vonalat a tenyérben, de érzem azt, hogy nekem így jó, jó, jó. Ceruzával rajzolt fantomkép, esküszöm, pont mint én, hát mit is tettem, bár csak érteni. Itt járok mégis szabadon, bár örültek látszom, de nézd meg jó, kinek is árthatnék. Mert lehet zöld az ég, és lehet kék a fű, nekem mindegy, hisz végül is így gyönyörű. A tévedés néha jó, tudod, Amerikába is így jutott el az a hajó. Rog a tükrön, majd furcsán néz, valamilyen laza trükkel már megint új arcot cserél. De érzem azt, hogy nekem így jó, jó, jó. Legurult az égről most, ahol biztosan teljesen tele volt. Velem is megtörtént, de nekem így jó, jó, jó. Felnőhetnék, csak becsapás, hogy nagynak látsz. A külsőség csak kifogás, egy megtévesztő már. Mert lehet föld az ég, és lehet kék a fű, nekem mindegy, hisz végül is így gyönyörű. A tévedés néha jó, tudod, Amerikába is így jutott el az a hajó. Nekem mindegy, hisz végül is így gyönyörű. A tévedés néha jó, tudod, Amerikába is így jutott el az a hajó. Mert lehet zöld a fény, és lehet kék a fű, nekem mindegy, hisz végül is így gyönyörű. A tévedés néha jó, tudod, Amerikába is így jutott el az a hajó. Mert lehet zöld az ég, és lehet kék a fű, nekem mindegy, hisz végül is így gyönyörű. A tévedés néha jó, és így jutott el. Az a hajó.
Itt a Szent István Rádió. A jó hír hangja.
Napköszöntő. Reggeli magazin.
Kedves hallgatóink, hallgassák meg programajánlónkat. A Szent István Rádió mikrofonja előtt szeretettel köszöntöm Tamás Krisztiánt, a Miskolci Kulturális Központ kommunikációs menedzserét, akivel természetesen ezúttal is programot ajánlunk figyelmükbe. Már a Gastroplac eseményei Miskolcon, ha mondhatom úgy, hagyományteremtő céllal kerülnek megrendezésre minden hónapban. De te majd segítesz, kedves Krisztián, hogy milyen gyakorisággal is. Talán azért azok számára mondjuk el, akik még nem voltak ilyen Gastroplacon, mi volt ezzel a programmal a célotok, és mikor hoztátok létre?
Ha nem is minden hónapban, sok szeretettel köszöntöm a hallgatókat is, téged is, Böbe, és in medias res belevágtam rögtön a kérdésedre válaszolván a kis mondókámba. Ha nem is minden hónapban, de a nyári hónapokban és a nyári időszakban mindenképp, hiszen évekkel ezelőtt azért jött létre a Gastroplac, mert itt az ételek mellett a zenéi a főszerep, és ennek a fúziójából jött létre ez a kis rendezvény, amit nagyon-nagyon szeretnek. Mind a látogatók, mind mi.
Annak idején, még ha jók az emlékeim, a Művészetek háza előtti téren is voltak ilyen gasztroplacok, aztán most már átkerült a Csengei kertbe a rendezvény helyszíne. Szóval elmondhatjuk, hogy tényleg nagy sikernek és népszerűségnek örvendenek ezek a programok. Ti is így látjátok ezt szervezőként.
Így van, és azt is elmondhatjuk, hogy a Művészetek háza előtt is ugyanolyan nagy sikernek örvendett, és ezt jól mondod, nagyon sokszor volt ott, de átkerült a Csengei kertbe, most már ikonikussá váló Csengei kertbe, a Gastroplac, de most nem erről fogunk beszélni, hanem a Gastroplac extrákról, amik viszont mindig a lovagi tornák terén, a vásártéren kapnak helyet. És most július végén újra Gastroplac extra, tehát a lovagi tornák terén, ami a kulináris élvezetek és a zene fúziójából született rendezvény. Idén, júliusban, tehát a nyár folyamán ez a rendezvényhelyszín ad majd otthont ennek a programnak, tehát még egyszer a lovagi tornák terem melletti vásártér, és akik kedvelik a gasztroplacokat, azok tudják, hogy különféle meglepetésekkel, sőt néha tematikával is előrukkolnak a Miskolci Kulturális Központ rendezvényszervezői, hogy évről évre színvonalasabbnál színvonalasabb programokat kínáljanak. Hát így lesz ez most július végén is, ahol a zenei kínálatról DJ gondoskodik, és aki ellátogat hozzánk, az találkozhat a Michelin várományos karámbor és gasztróval Bodrog Keresztúrból, ennek nagyon örültünk, hogy ők ezt tudták vállalni. A nagy sikernek örvendő Macok Bisztróval Egerből, de az előző placról, ahogy már említetted, a Csengei kertből, a nyár elejéről, vagy a nyárról jól ismert és kedvelt Ficak Spirit Bárral is, vagy akár a Miskolcon már újfent ikonikussá vált a leves és burgerrel, akiket a Foodora és a Street Kitchen Fesztiválon az ország második legjobb hamburgerezőjévé választottak. És talán külön öröm, hogy most már egyre is ismertebb és kedveltebb olasz ízeket felvonultató Ciao Martin étteremmel is számolhatunk, ez pedig Martinkertvárosban van, és hát jönnek ők is, kitelepülnek. Az ital kínálatról, edelényből az Edelin birtok és a jól ismert gondaborászat gondoskodik. A jó hangulat felelőse és a zenei felelős pedig DJ Bundi lesz. Ez mind elég egy jó gasztroplaszhoz, ahol a kulináris élvezetek és a zene bizony találkozik a közönséggel. Így, akinek felkeltettük az érdeklődését, várjuk a lovagi tornák terem melletti vásártéren, tehát július 26-án szombaton, 6 órától egészen évfélig. Nagyon fontos, hogy egy időpontváltozás miatt került ez ide, tehát ez a július 11-e péntekről áttett program július 26-ra szombatra, mert nem szokott szombaton lenni gasztroplac, de még egyszer a jó időpontot ismétlem meg, július 26-a szombat, lovagi tornák tere, vásártér. 6 órától egészen évfélig, ne habozzon senki, ugorjon be hozzánk, egyen igyon és bulizzon velünk. Augusztus 3-ával a Nemzeti Lovas Színház előadásával, ez a Kincsem musical, a lovagi tornák terén, hát a legyőzhetetlen csodakanca epikus történetét láthatjuk és hallgathatjuk meg. Pintér Tenya, Pintér Tibor főszereplésével, ő lesz Blaskovics Ernő. Az eső nap egyébként hál' Istennek itt is be van iktatva, reméljük, hogy nem lesz eső, de az eső nap augusztus 5-e, ránéztem a kis segédletemre. És visszatérve a történethez, ugye sokan látták szerintem a pár éve magyar sikerfilmként futó Kincsemet, ahol Nagy Ervin volt a főszereplő. Most gyakorlatilag itt párhuzam van, hiszen ott Blaskovics Ernőt alakította, őt személyesítette meg Nagy Ervin, itt pedig Pintér Tibor lesz. De a történet valószínűsítem, hogy egyébként más, lehet, hogy lesznek áthallások vagy párhuzamok, de nem nagyon lehet abban mást mondani, hogy minden versenyét megnyerte Kincsem, és veretlenül vonult vissza. Egyébként a történetben az 1800-as évek vége felé járunk, egy elbukott szabadságharc után, ugye Magyarországon, ahol még mindig puskaporos a hangulat. A szerelem, ármány és bosszú bizony mind megtalálhatóak ebben a darabban, amit fantasztikus, mindenki számára ismerős dalokkal írtak meg, hogy megismerje Kincsem történetét és korát. Olyanok lesznek a színészek között, mint Papa Dimitriou, Atina Hi és Jennifer, Bence Sándor, Mohácsi Márk és természetesen Pintér Tibor is. Az előadás egyébként 120 perc egy szünettel, szerintem az teljesen bírható, főleg, hogyha színházi előadást nézünk.
Maradunk a folytatásban is a lovagi tornák terén?
Igen, mert hogy augusztus 17-én jön az Edda, az Edda Művek koncert 21 órától.
Hazaérkeznek a fiúk.
Igen, és nem is tudom, hogy mennyire kell róluk beszélni, hiszen szerintem ezt már meghallja valaki, akkor csecsemőtől az idősig mindenki Pataki Attiláék bandájára asszociál. Magyarország egyik legismertebb rockzenekara érkezik haza, ahogy te is említetted. A Pataki Attila vezette legendás együttes, az Edda Művek most már 51 éve alakult meg, és áll a rockzene szolgálatában. Az elmúlt évtizedek során több millió eladott album, generációkon átívelő meg annyi sláger, amit most említettünk is, megszámlálhatatlan koncert határon innen és túl, szakmai díjak és kitüntetések köthetőek a nevükhöz. A magyar zene egyik örökérvényű, megkerülhetetlen szereplői lettek ők, pályafutásuk során keményen megküzdöttek ezért a státuszért, de egyébként lelkesedésük és munkásságuk mai nap sem hagyott alább. A zenei palettán stabil helyet foglalnak el, a közönség szeretetével övezve. Egy hatalmas rock ünnep lesz az ikonikus zenekarral, mert ahogy ők is mondják, mi vagyunk a rock, mi vagyunk az élet, úgyhogy róluk szerintem még ennyit sem kellett volna mondani, mert mondom, hogy ezt a nevet meghallják a Szent István Rádió hallgatói is tudják, hiszen nálatok is biztos, hogy mennek Edda slágerek.
Olyannyira, hogy a Kör című dalukat, vagy az Éjjel érkezem című dalukat számtalanszor konferálom a kívánságműsorban. Szeretik a kedves hallgatók az Edda slágereket, ezt mi sem bizonyítja jobban, hogy mind a mai napig a kívánságműsorok aktív résztvevői, az Edda együttes tagjai, és az általuk előadott és elénekelt slágerek. És egy újabb, közismert együttes érkezik még augusztusban a Csengei Kertbe. Kik ők?
Kispál és a Borz, Etetés 2025, ez a címe a turnénak, hiszen ez egy országos turné lesz. 7:30-tól fognak játszani, augusztus 28-án, és országos turnéra indult a Kispál és a Borz. Az elmúlt évtizedek nagy hatású alternatív zenekara 2022-ben jelentette be újjáalakulását. 2023-ban új lemezzel is jelentkeztek, Beszorult mondat címmel, és dupla teltházzal tértek vissza Budapestre, a Budapest Parkba. A 2024-es nagy sikerű országos és nyugat-európai turnét egy nagyszabású aréna koncert követte, az MVM Domban zárta az évet egy óriási házi bulival a Kispál és a Borz. És a zenekartól megszokott módon a 2025-ös turnén a teljes életműből szemeznek dalokat, a közönség kedvencek mellett természetesen lesznek ritkában játszott, csak erre a turnéra kidolgozott meglepetések is. Az Etetés 2025 címet kapó koncertkörúton az elmúlt években megszokott felállásban játszik a zenekar, tehát ki más, hanem Lovasi András lenne az énekes poszton, a basszusgitárnál és persze az akusztikus gitároknál és Kispál András a gitároknál, Diósi Diákos billentyűzik, Bajkai Ferenc a doboknál, Készahobó Hunor, aki volt nálam a Műhaklubban is ugye a párjával, az is nagyon-nagyon jó volt, ezt nálad promóztuk is, ő lesz most a dobnál és a gitárnál, és Babcsán Bence pedig a fúvós szekcióval. Úgyhogy szerintem erre is nagyon mennek a jegyek, érdemes ránézni minél előbb. Tehát Kispál és a Borz, Csengei Kert, 8:28-19:30. Mindenkit szeretettel várunk.
Az elmúlt percekben Tamás Krisztián, a Miskolci Kulturális Központ kommunikációs menedzsere beszélt. Programajánlunk folytatásában a Tokaji Fesztiválkatlan soron következő programjait ajánlja figyelmükben dr. Fintor Gábor, a Tokaji Fesztiválkatlan ügyvezetője.
Július 26-án Ákos idén újra rockturnéra indul, amelynek egyik állomása lesz itt a Tokaj Fesztiválkatlan. Hazánk egyik legnépszerűbb énekese a nagyslágerek mellett az új Metropolis című dupla stúdió albumáról is előad majd dalokat. Tokaji koncertje mindig különleges, mindig valami újabb meglepetést is tartogat. Azt hiszem, hogy ez így lesz most is. Következik egy színházi előadás a teátrumban július 30-án szerdán, méghozzá egy világhírű vígjáték, a Jövőre veled ugyanitt című előadás, ugye a Pesti Művészszínház előadása, a főszerepekben Fogarasi Bernadett és Egyházi Géza láthatóak.
Az elmúlt percekben dr. Fintor Gábort, a Tokaji Fesztiválkatlan ügyvezetőjét hallották, és programokat ajánlottunk figyelmükben itt a Szent István Rádióban. További kellemes rádiózást kívánunk!
What we need to survive.
Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!